Kedves gyülekezet, Isten igéjét olvasom, és ezt hallgassátok meg. Pál apostol Timóteushoz írott második levele, első fejezetének 8-tól 10-ig és 14. verséből. Tehát hallgassuk meg Istennek igéjét, tiszteljük meg azzal, hogy felállunk. Pál apostolnak a Timóteushoz intézett második levele első fejezetéből a 8-tól 10-ig és aztán a 14. versből, tehát olvasom Isten igét, erre figyeljünk. Ne szégyeld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem az ő fogját, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért, Isten ereje által. Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idő kezdet előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Ez most nyilvánvalóvá lett a mi üdvözítőnk Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. Ez Isten igéje. Foglaljunk helyet! Dél-Koreában a társadalom, a lakosságnak a fele elmondható, hogy keresztény, sőt nem formális keresztény, hanem élő hitű keresztény. És az az érdekes, hogy a koreai egyház, és szívünket ez melengesse meg, ha úgy tetszik, református egyház, mert zömében a keresztények református felekezetűek, hát nem olyan idős az egyháznak a története, olyan 100 éves nagyjából, tehát körülbelül 100 éve jutott el oda az evangélium, és nagyon-nagyon dinamikusan, erőteljesen kezdett el fejlődni az ottani egyház. És a mai napokban nem túlzás az, hogy olyan gyülekezetek vannak, ahol 10000-es nagyságrendben vannak az Isten tiszteleteken. Olyan nagy ilyen high-tech cégek, amiket ismerünk, és most nem akarom szándékosan reklámozni őket, gyűlnek össze hajnali órában munkakezdés előtt is, imádkoznak az Úr előtt, megállnak. Tehát azzal kezdik a munkát gyakorlatilag, hogy nem a munkát kezdik, hanem imádkoznak. És ennek az egyháznak a történetéből szeretnék mondani egy megtörtént esetet, egy epizódot, amely nagyon sok bátorítást adhat nekünk abban, hogy ne szégyeljük a Krisztusról szóló bizonyságtételt. Hogyan szól ez a történet? Egy gyülekezet, amely még akkor 100 tagot, és nyugodtan mondható, hogy lelket is számlált, a kettő mindig nem ugyanaz sajnos, nem fedi egymást. Ennek a gyülekezetnek a lelkipásztora egy vasárnap arra bátorította a gyülekezeti tagokat, hogy a nap végéig, mikor ugye a templomból elmennek az Isten tiszteletet követően, egy valakinek, nem több, egy valakinek mondják el a Krisztusról szóló evangéliumot. És akkor a hívek ezt komolyan vették, megfogadták, és ment mindenki a maga útjára, és próbálta ezt a feladatot, ezt a bátorítást teljesíteni. Lelkipásztor is hazament, és hát otthon a felesége, aki nem vehetett részt az Isten tiszteleten, mert egy újszülött gyermeket nevelt, pár héttel azelőtt született, kérdezte a férjétől, a lelkésztől, hogy mi volt a mai igehirdetésen, és a férje elmondta, hogy az volt a feladat, erre bátorítottam a híveket, hogy mindenki a nap végig legalább egy embernek mondja el a Krisztusról szóló bizonyságtételt. Mikor az asszony ezt hallotta, a feleség, hát nagyon elszomorodott, És azért szomorodott el, mert hát ő helyhez volt kötve, nem mozdulhatott ki a lakásból, ugye az új szülött gyermek miatt is, és úgymond nem teljesítheti akkor ezt a bátorítást, ezt a feladatot. És valahogy így teltek el ennek a napnak az órái, és így is aludt el ez az asszony, hogy hát ő kinek mondja el, ő most nem tudja senkinek elmondani, pedig nagyon-nagyon szeretné, hogyha más is hallaná az ő szájából az örömhírt. És akkor valamikor olyan éjfél tájba ez az asszony, hát csak úgy zárójelben mondom, én is tapasztaltam ezt a gyermekeink születése után, hogy ugye ilyenkor az anyukák különösen figyelnek, meg érzékenyek. De ez az asszony valami nest hall a konyha felől, hogy ott valaki mászkál, matat, valami zaj jön onnan, és kimegy a konyhába ez a lelkész feleség, felkapcsolja a villanyt, és legnagyobb döbbenetére egy tolvajjal találja szembe magát, aki valami elemózsiát próbál magához venni, hát egy szerencsétlen hajléktalan lehetett úgy ránézésre, aki csak azért tört be a lakásba, hogy valami ennivalót találjon. Az asszony megijedt, de ugyanakkor nagyon megörült, hogy van kinek akkor elmondani a bizonságtételt, és a félelmét felülírta ez az öröm, és azt mondta ennek a tolvajnak, hogy nyugodjon meg, nem fogja hívni a rendőrséget, csak üljön le a konyhaasztalhoz, és majd ő készít neki vacsorát. Látta, hogy nagyon éhes. Úgy is volt, hát ott hamar összeállított neki valami vacsorát, és megetette ezt a hajléktalant, ezt a betörőt, és utána elmondta neki az evangéliumot, hogy mi az ő reménysége, kiben hisz. Mi az ő hitének az alapja? És testvérek, ez az ember, hát gondoltuk bele, hogy milyen érdekes helyzetbe találtatott, hát átadta a szívét az Úrnak, megtért. És ez valahogy így tovább terjedt, így hullámzott ez a hír, hogy hát igen, van ilyen, hogy Isten ilyet is tud tenni, ha valakinek a szívében ott van a vágy, hogy a másik ember is megtudja, hogy mi az örömhír. És hatalmas nagy fejlődésnek indult, a számbeli és lelki fejlődésnek az a gyülekezet. És ugye sokszor nem értjük a titkát, azt hiszük, hogy valami menedzseri ügyeskedés, az egyházak növekedése, nem az. Nos, testvérek, ezzel a kis bevezetővel szeretnélek benneteket hívni, nem akarom finomítani a dolgot, ne beszéljünk mellé, harcba hívlak benneteket. Lelki harcba. Mozgósítani akarlak benneteket arra, hogy ha itt halljátok az Isten örömüzenetét, már pedig halljátok, nem? Vasárnapról vasárnapra, vagy valamelyik réteg alkalmon is ugye részesedtek az Isten ajándékában, akkor menjetek és mondjátok el. Nehogy valaki a környezetedben, ugye itt az ének nagyon erős, ha csak ezt az éneket így végig gondoljuk és elkezdjük emészteni, már ez önmagában nagyon sokat jelent. Ugye, nehogy te miattad, ugye, vagy érjen az Isten előtt majd a vád, egy lélekért se érjen a vád, így mondja az ének, hogy te miattad nem látta meg őt, vagyis Jézust. Tehát egy lelki harcba hívlak benneteket, testvérek, megfújom a kürtöt. És szeretném, hogyha ez a kürt nem bizonytalan lenne, ugye, mert ha megvan írva az ige, hogyha bizonytalan a kürt, akkor kicsoda megy a harcba, hogy mi legyünk ennek a drága harcnak, áldott harcnak a részesei. Nem is olyan idegen az Isten akaratától ez a felhívás, ugye első halás egy harc, mert ugye ismerős ez a kifejezés, hogy eklézsia, szoktuk mondani így az egyházra, ez egy ősi görög kifejezés, és eredetileg a görög világban ez az eklészia szó szerint azt jelentett, ugye azt jelenti, hogy elhívottak, kihívottak, ezt ugye értjük a Krisztus seregére ma, de eredetileg azt jelentette, amikor az embereket egy város államban mozgósítottak a harcra, és akkor négy gyűlést hívtak össze. Tehát így hívlak benneteket, kedves székesfehérvári református eklésziához tartozók. Gyertek, harcoljunk a lelkekért azzal, hogy mi a magunk helyén, a magunk egyszerű szókészletével, nem mindenki mondhatja el, hogy olyan nagyszerűen tud beszélni, hát nem rám kell most feltétlenül gondolni, nem tartom magamat nagy, szép beszédőnek, de nem is ez a lényeg, hogy elmondjuk a Krisztus evangéliumát. Úgy az jutott eszembe, hogy annak idején, amikor én tehát valami keveset, vagy semmit nem tudtam arról, hogy kicsoda az Isten, hogy miért fontos, hogy az életemet ugye teljesen alárendeljem neki. A sorkatonasságban 20 évesen előttem volt egy fiatal ember, hát egy vízvezeték szerelő, és hát úgy dadogva, sokszor nyögdécselve, de elmondta az ő reménységét. Nem volt az valami ékes prédikáció. Sőt, lehet, ha az lett volna, nem is érdekelt volna. De tudjátok, a szívemben ez megfogant, hogy milyen van ennek az embernek, ami nekem nincs. Értitek? És pontosan ez lenne a lényeg, amikor mi kiállunk emberek elé. Hogy elmondjuk azt, ami nincs a másik embernek. Na mi ez, ami nincs? És akkor most érkezünk el ugye a kérdés megválaszolásához, hogy mit hirdetünk. Rátérve itt a felolvasott igére, ugye nem mellékesen Pál apostolnak az utolsó levele ez, ő tudatosan készül arra, hogy Krisztus nevét ki fogják végezni Rómába. Tehát már nagy a keresztény üldözés abban az időben, és nagyon fontosnak tartja, hogy hátrahagyja az utódjának, mint egy átadja a staféta botot ennek a Timóteusnak, hogy mi a legfontosabb. És ez a Timóteus egy félénk fickó volt, egy fiatal ember, hát ilyen bátortalan, ilyen nyámnyila, és azt mondja, hogy ne szégyeld a bizonyságtételt, a Krisztus evangéliumát. Tehát, hogy mit hirdetünk, ugye, ha ez a kérdés, most ez a kérdés, hát a Krisztus evangéliumát. És két kérdésre szeretném, hogyha most válaszolnánk. Nagyon-nagyon fontos mind a kettő, hogy az egyik az, hogy mi nem az evangélium, és mi az evangélium. Azt gondolom, hogy a fejekben, a szívekben ezt tisztázni kell, testvérek, mert sokszor egyházhoz tartozó, gyülekezetbe járó emberek előtt nem világos ez a kérdés. Akkor először lássuk, hogy mi nem az evangélium. Hát önmagában az, hogy templomba járok, valamilyen szorosabb vagy lazább kötelékkel ugye tartozom egy egyházhoz, ez nem az evangélium. Pontosabban nem az evangélium szerinti élet. Nem tudom, hogy ki az közülünk, aki találkozott ilyen régebbi református irattal, és még kb. 100 évvel ezelőtt így nevezték az egyházunkat, hogy EVREF református egyház. Tudjátok, mi ez az EVREF? Nem evangélium és nem evangélikus és református, nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy evangélium szerint reformált egyház. Tehát önmagában a templomba járás egy laza, vagy még egyszer mondom, hogy szorosabb kötelékkel való egyházhoz tartozás, az még nem az evangélium szerinti élet. Nem az Isten szerint való élet. Sokan mondják, hallok én ilyet úton, útfélen, most nem is olyan rég, valaki mondta, egyébként egy nagyon tiszteletre méltó ember, hogy hát tiszteletes úr, én reformátusnak születtem, kálvinista vagyok. És valaki mondta erre nagyon találóan, hogy ha valaki történetesen egy garázsba születik, attól még nem autó. Miről van szó, testvérek? Tehát a testi születésünk valamilyen vallásos keretben az messze nem jelenti az evangéliumi szerinti életet. Tehát az nem jelenti az életünknek a megváltozását. Tehát lehet, hogy a külsőben látunk különbséget, ugye templomba jár, úrvacsorázik, konfirmált, megkeresztelt, stb. Most bocsánat, ha nem sorrendben mondom, rakjátok össze ti. De értitek, ez önmagában még nem az evangélium szerinti élet. Ez nem az evangélium szerinti élet. És amit látok így a mi kultúránkban, mondhatni, hogy ez az egész nyugati kultúra, vagy nyugati fele az egyháznak, a világnak, pontosan ezzel kínlódik, ezzel küszködik, ugye, hogy van egy nagy hagyományunk, büszkén el tudjuk mondani, még csak nem is a reformációk, hanem visszább nyúlva, ugye 2000 éves hagyományunk, a 19. századig még kötelező volt ugye az anyakönyvezés valamelyik felekezetben, és akkor úgy megszokták, ugye az elődeink is, mi így vettük át, hogy hát valahova tartozni kell. De ez egy testi tartozás csupán, ez egy fizikai odatartozás, vagy már az sem, ugye. Mert ha belegondolunk, ugye a legutóbbi népszámlálás alapján itt Székesfehérváron 8000-nél többen mondták magukat reformátusnak, ha mind a 8000 valahány magát reformátusnak mondó itt lenne, akkor testvérek kellene gondolkozzunk templom bővítésen, vagy további templomoknak az építésén. Értitek? Tehát ez minden megmagyaráz. Tehát nem ez az evangéliumi szerinti élet. Vagy ugye, amiről még fontos itt beszélni, hogy mi nem az evangélium, nagyon sokszor emberek úgy élnek, miközben azt hiszik, hogy keresztények, hogy önerőből teszik ezt. Most mit jelent ez, hogy önerőből? Bizonyos szabályokat akarnak betartani, többé-kevésbé ugye próbálják ezeket betartani, másokra is szeretnék ezeket a szabályokat ráerőltetni, bizonyos szokásokat, bizonyos elvárásokat, amelyeknek lehet, hogy van közük a Bibliához helye közel, de lehet, hogy egyáltalán nincs. És akkor ezek alapján gondolják, hogy a keresztény élet ez. Figyeljünk csak, Jézus idejében egészen megdöbbentő módon éppen a vallásos réteg állt a legnagyobb ellentétben Jézussal. Miért? Azért, mert ezeknek az embereknek a zöme, nem azt mondom, hogy mindenki, de zöme, ugye tudjuk farizeusok, szadduceusok, stb., tehát ennek volt ugye ezeknek az irányzatoknak neve, ezeknek a vallási irányzatoknak, többnyire ugye úgy élt, hogy meg tud felelni az Istennek. Teljesíteni tud. Meg tud felelni az Isten elvárásainak, ami nem igaz. Hazugság. Most gondoljatok bele, testvérek, egy egyszerű józanész gondolkodásra hívlak benneteket. Hogy tudnánk mi, bárki közülünk, a mindenható, szent, tökéletes Istennek megfelelni cselekedeteinkkel? Vallásos igyekezetünkkel? Sehogy. Kimondom a választ, sehogy. Tehát mégis van olyan, hogy emberek azt hiszik, hogy teljesítmény a keresztény élet. Bizonyos elvárások, bizonyos szabályoknak a teljesítése. De közben belül ezek az emberek nagyon bizonytalanok. Biztosnak látszanak, de belül bizonytalanok. Testvérek, Jézus korában, ugye olvassuk a különböző történetekben, önmaguk teljesítményére, cselekedeteire alapozták az Istennel való kapcsolatnak a megélését. Mások felett állandóan ítélkeztek, állandóan összehasonlításba éltek. Gondoljunk itt akár a farizeus vámszedő imádságára, Jézusnak a tékozló fiakról mondott példázatára, meg arra sok-sok történetre, amikor úgy lenéztek embereket is, úgy leírtak, elveszettnek, végleg elveszettnek tartottak embereket. És Jézussal nem tudtak mit kezdeni ezek az emberek. Nem tudták hová tenni. Miért? Mert Jézus úgy jött, hogy ő hirdette az evangéliumot, ugye az első mondata ez volt, amikor elkezdte a nyilvános szolgálatát, hogy térjetek meg, és higgyetek, mert elközelített az Istennek ország, és higgyetek az evangéliumban. És utána megmutatta, bebizonyította az életével, hogy mi az evangélium. Testvérek, úgy is lehetek az Istentől nagyon távol, hogy fizikailag a látszat szerint közel vagyok hozzá. Vagyis vallásos cselekedetekben buzgó vagyok, de a szívem nem az övé. Ez a nép ajkával tisztel engem, mondja Isten, ugye ez egy ószövetség, de a szíve távol van tőlem. Tehát most nagyon rövidre összefoglalva, hát igen, már a 11-et ütött az óra, hallottam én is, ugye ez nem evangélium. Nem az Isten örömüzenete, hogyha valaki így él. Na jó, de akkor ugye mi az evangélium? A görög világban, ugyancsak ugye az ókori görög beszédben volt ez a kifejezés, hogy amikor a görögök ugye hát nagyon sokat harcoltak, történelmi könyvekből ismertek ezek a háborúk, ha megvívtak egy győztes csatát, és vitték a győztes csatának a hírét, na ez volt az evangélium. Hogy győztünk, jó hír, örömhír. És akkor a keresztények ezt a szót vették át Jézus Krisztus győzelmének a kifejezésére, és ugye ma mondjuk, hogy evangélium, evangélium, de sokszor nem tudjuk, hogy mi az. Miről beszél itt Pál apostol, amikor azt mondja Timóteusnak, hogy ne szégyeld a bizonságtételt? Egy nagyon fontos kifejezést használ az evangéliumra, és pedig azt mondja, hogy kincs. A rád bízott kincset, ugye őrizd meg. De nem Pál találta ki ezt, hogy ez kincs, tehát több levelében is olvassuk ezt a kifejezést, hanem már maga Jézus ugye az Isten országáról szóló példázatokban elmondja, hogy a földben rejtett drága kincs. Amit ha megtalál valaki, akkor mindenét eladja, csak hogy az övé lehessen ez a drága kincs. Még egyszer megkérdezem, ami bennem is megfogalmazódott akkor, amikor az a fiatalember szembeállt velem a sorkatonaságban. Mi van nekünk testvérek, keresztényeknek, ami nincs a világnak? Hát ez a kincs, értitek? Ezt bízta ránk az Isten. Először adta a mi szívünkbe, ugye, hogy a tied legyen, tessék, ingyen van. Nem kell ezért teljesítened. Az Isten országa ugye nem a teljesítmény, hogy jól megdolgozzunk itt, aztán majd valahogy kiérdemeljük. Ingyen adom. Úgy se tudnád ezt megfizetni. Nincs, nem vagy fizetőképes, ugye a bűn állapota ezt jelenti az elveszettség állapotának. De a tied! Ingyen adom ezt a kincset, ez nagyon drága. Ez az evangélium, ugye az Isten győzelme. Figyeljétek meg, olvassátok el és ízlejétek mondatról mondatra, szóról szóra, betűről betűről, amit itt Pál mond. Hogy az az evangélium, hogy ő szabadított meg, ő hívott el. Az ő végzése és kegyelme alapján hol van itt az ember? Hát ki ez az ő, ugye? Jézus Krisztus. Isten döntése volt, hogy meg akar menteni minket, meg akar szabadítani. Sőt, az is megvan írva, hogy már a világ kezdet előtt, ugye Jézusban elvégezte, elhatározta. És hol vagyunk mi ehhez, testvérek? Ott vagyunk, hogy mi csak elfogadhatjuk ezt. Engedhetjük, hogy, bocsánat, ezt a csúnya szót mondom, hogy az életünkben aktiválódjon. Tehát ugye ezelőtt 2000 évvel megtörtént az az esemény ott a Golgotai kereszten, de én hagyom, hogy az életemben ez érvényesüljön. Hasson, kifejtse a maga hatását, ez az ereje az evangéliumnak. A dynamis, ott van az eredeti szöveg, innen jön a dinamit szó, ugye, amiről nem kell magyarázni, hogy a robbanószer. És az evangéliumnak ilyen ereje van, hogy ha hagyjuk, hogy ő szabadítson meg, ő hívjon el, mert az ő végzése volt a kegyelm alapján, akkor ez az ő műve, ugye az Isten műve. És azt is mondja, hogy nyilvánvalóvá tette Jézus megjelenése által, azáltal, hogy megtörte a halál rejreit, és az evangélium világosság által elhozta az elmúlhatatlan életet. Hát testvérek, hogyha ezt lefordítjuk az embereknek, apró pénzre váltjuk, hát ők talán megértik, hogy ez egy olyan kincs, aminél drágábbat elképzelni nem lehet. Hát az evangélium azt jelenti, hogy a halálból az életre hívás. Van egy idős lelkész testvérem, aki mindig megkérdezi tőlem, amikor találkozunk, meg más lelkészektől is, de milyen jó, hogy ezt teszi, hogy az a gyülekezet, ahol te szolgálsz, ahol te prédikálsz, ott világos a hallgatóság előtt, hogy az ige hirdetés tétje nem más, mint a halálból az életre hívás. Testvérek, amikor hallgatjuk az igét, világos előttünk, hogy itt élet-halál kérdésről van szó. Mert az evangéliumot nem ismerni, és nem a szerint élni, az elveszettség állapotában maradni azt jelenti. Világos, testvérek. Erről Jézus világosan beszél. A jegyzetbe kiírtam oda az ige helyet is. Meg lehet keresni. Tehát ugye a rossz hír ez, hogy önmagában alapból az ember elveszett. Mindannyian kivétel nélkül. És ehhez képest jó hír, mert ugye sokszor nem tudjuk, hogy hát jó, most miért olyan érdekes ez, hogy Jézus meghalt. Na és ugye kikérte, volt egy ilyen falfirka, hogy Jézus meghalt alatta, kikérte. Ugye, hát mi ebben az örömhír? Most miért érdekes ez? Hát az, testvér, hogy elvesztél. És ehhez képest ugye jött az, aki azt mondja, hogy azért jöttem, hogy az elveszettet megkeressem és megtartsam. És nem csak Zákeusnak mondja ezt, mert az ő házában hangzik el, hanem ez mindannyiunk életében elhangozhat. Szeretném tőled megkérdezni, testvér, hogy a te életedben érvényes az evangélium. Aki most itt vagy, lehet, hogy ezekben a kincsekben dúskálsz, alkalomból alkalomra, nem tudom, de még nem jöttél rá arra, hogy ez mekkora kincs. Hát testvérek, mindig ott származott az egyházban a nagy megújulás, az ébredés, és ez a szívekben kezdődött, akkor újra felfedeztük ezt. Nem kell semmi újat. Egy idézetet ideírtam a prédikáció jegyzet alá. Azt mondja egy híres gondolkodó, azt mondja, a nagy keresztény forradalmakat, ezt úgy kell érteni, hogy lelki forradalmat, nem az ismeretlen felfedezése indítja el, hanem az, hogy valaki gyökeresen kezd el gondolkodni valamiről, ami mindig is ott volt az orrunk előtt. Hallgatjuk az igét. És belegondoltunk-e már azt abba, hogy ez az Isten beszéde. Isten, amikor szól, az mindig tettekre váltódik, kivéve, hogyha te nem engeded a szívedbe. Értitek, testvérek? Tehát gondoljátok végig, hogy mi közöttök van nektek az evangéliumhoz. Ti már alárendeltétek az életeteket teljesen a Krisztus uralmának. Vagy pedig úgy el vagyunk, hogy hát járunk templomba, hát miért is ne, így tette ezt apám, nagyapám, stb. Értjük? Mi közünk van az evangéliumhoz? Mert ha a miénk már ez az evangélium személyesen, akkor arra kérlek benneteket, hogy itt az utolsó ének elhangzása után, hogyha kimentek itt ebből a templomból, akkor ezt mondjátok el másoknak. Mondjátok el másoknak. Ennek a világnak szüksége van bizonyságtevőkre, olyanokra, akik az evangélium szerint élnek, és elmondják azt elsősorban az életükkel, magatartásukkal, de ha szükséges, akkor szavakkal is. A 8:30-es Isten tiszteleten jött ki valaki, és mondta, tiszteletes úr, én nem tudok igét hirdetni. Mondtam, hogy ne is hirdessen igét. Hát itt nem erről van szó, drága. Hanem vallja meg őszintén, hogy mi a reménysége. Még egyszer mondom, ha ott van a szívében, és mondja el. Mondja el. Mert emberek várnak erre. És ne ijedjünk meg attól, hogy sokszor legyintenek, meg mutatják, hogy ez bolond. Lehet, hogy valaki arra vár, hogy te elmondd azt, hogy mi a te reménységed. Érted, drága testvérem? Arra kérlek téged, hogy mint az a bizonyos dél-koreai református lelkész, hogy menj, és mondd el valakinek, hogy neked van egy élő Krisztusod. Amen. Most maradjon ülve a gyülekezet, egy ifjúsági éneket fogunk meghallgatni. Nagyon-nagyon sokat mondó ennek az éneknek a szövege, figyeljünk a szövegére, jó? Köszönjük szépen, imádkozzunk. Istenünk, olyan jó lenne, hogyha mindannyiunk életében ez a mondat, amit te mondasz, hogy enyém vagy, ez valósággá lenne. Köszönjük, Urunk, ott, ahol ez már valóság, és hadd kérjük tőled azt, hogy ezt a valóságot tovább tudjuk adni, az örömhírt azoknak, akik még ezt nem tudják, nem ismerik, és az elveszettség állapotában vannak. Urunk, segíts minket arra, hogy hűbizonyság tevéit tudjunk lenni ebben az elveszett világban. Köszönjük, hogy valamikor kihívtál minket ebből a világból, de hadd halljuk meg a világos parancsodat, hogy azért hívtál ki, hogy téged megismerjünk, de visszaküldesz a világba. Úgy, ahogy a tanítványokat is szerte szét ebbe a világba, hogy sók, világosság, hegyen épült város és lámpatartóra tett lámpás legyenek. Könyörülj, Jézus, hogy így tudjunk mi téged szolgálni. Neked tenni mindent, Urunk, a te nevedért. Imádkozunk azokért a jó cselekedetekért, amiket előre elkészítettél a benned hívőkben. Nem azért, hogy ezzel szerezzük meg a jó indulatodat, hanem azért, mert te termed ezeket bennünk, közöttünk. Imádkozunk, Urunk, ezért a gyülekezetért, hogy ebben a városban, ebben a közegben, ahol élünk, tudjunk embereket megszólítani a te örömüzeneteddel. Segíts minket ebben, Jézus, gyere velünk, fogd a kezünket. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy ennek a gyülekezetnek légy te a pásztora, irányítója. Imádkozunk a megsebzett szívűekért, a betegekért, műtéten átesettekért, vagy azokért, akik most várnak, Urunk, a műtétre. Könyörülj a gyászolókon, azokon, akik különböző próbákban vannak, nehézségekben, megpróbáltatásukban. Hadd legyen tied, Urunk, teljesen ez a gyülekezet. Neked adjuk, ne emberek irányítása alatt legyen, hanem a te irányításod alatt. Kérünk, hallgass meg a te nagy áldozatodért. Amen. Most csendben megállva Isten előtt, testvérek, vigyük a szívünket Isten elé imádságban.